Alkalmunkra vezérigéket fogunk olvasni. Az Efézusiakhoz írott levélnek a 6. részéből a 11. verset. Majd utána folytatjuk a Pál 2. levele a Korintusiakhoz írott 10. részből az első 6 verssel. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. A Krisztus szelídségével és gyöngétségével kérlek titeket én, Pál, aki némelyek szerint szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távol létemben erélyes vagyok hozzátok. Kérlek titeket, hogy amikor jelen leszek, ne kelljen erélyesnek lennem annak a meggyőződésnek az alapján, amellyel merészen akarok fellépni némelyekkel szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test szerint élünk. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. És készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek.
Good. szép és találó ez az ének, amit az énekkor énekelt. Ehhez az ige szakaszhoz, amit felolvastunk. Engem is ezek a gondolatok foglalkoztattak a lelki harccal, küzdelemmel. És valahogy úgy visszhangoztak bennem az ének szavai, amit most az énekkor énekelt. Ahogy olvastam az igét, és hogy imádkoztam, foglalkoztam az igével, egyre jobban megragadott ez a pár igevers, amit a korintusbeliekhez írt levélben olvasunk. És pedig szeretném felolvasni a harmadik igeverset, negyediket. Mert noha testben élünk, de nem tesz szerint vitézkedünk. Ezt mondja a harmadik igevers. És elkezdtem gondolkozni, hogy mit is akar nekem Isten mondani ezzel. Itt élünk a testben, de mégsem tesz szerint vitézkedünk. Mégsem tesz szerint harcolunk. És hogy elkezdtem gondolkozni, hogy eszembe jutottak olyan dolgok, amikor megpróbáltam én emberi erővel, emberi bölcselkedéssel úgymond bizonságot tenni, megvédeni az evangéliumot, amikor úgy ellenem támadtak barátaim, környezeten, és ilyenkor kudarcot vallottam. Aztán az is eszembe jutott, amikor megpróbáltam én úgy emberileg ellenállni a sátán kísértéseinek. Be kell ismernem, hogy ilyenkor sosem sikerült. És aztán eszembe jutottak azok az alkalmak, amikor éreztem azt, hogy nagyon gyenge vagyok. Éreztem azt, hogy nincs semmire erőm. Most fog legyőzni a sátán. Imádkoztam, és akkor győzte. Nem én, és Pál apostol is ezt mondja, hanem az Úrnak bennem való lelke. Ezeket csodálatos megtapasztalni. Kívánom a testvéreknek is, hogy minden nap átmenjünk ilyen megtapasztalásokon. Hadd vitézkedjünk, nem test szerint, hanem a lélek szerint. Hadd tudjuk nap mint nap használni a lélek fegyverzetét. Azt nem olvastuk föl tovább az Efézusi levélben. Azután az igevers után, amit felolvastunk, a lélek fegyverzetét sorolja fel Pál apostol. Hadd használjuk nap mint nap, öltsük magunkra, és használjuk azokat. Hadd legyen a mi vitézkedünk erős, hadd éljen bennünk Krisztus, és csak így tudunk győzni, hisz Krisztus erős bennünk, mi gyengék vagyunk. Azt olvasok az ötödik igeversben, hogy lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismeret ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Ahogy ezt az igeverset olvastam, eszembe jutott egy idős testvér, ő már nem lehet közöttünk, és úgy beszélgettünk az igéről, és nem csak én voltam ott, hanem voltunk többen is, és akkor felhozódott az, hogy hát ezt nem pont így kell érteni, ahogy olvassuk, hanem átvitt értelemben, és nagy bölcsen megszólal az a testvér, hogy amit a Biblia nem úgy, tehát amit nem úgy ír a Biblia, ahogy most olvassuk, vagy nem úgy vesszük, ezek mind okoskodások. Amit a Biblia ír, az megvan írva. Az az igaz. Az a bölcs. Más egyéb minden csak okoskodás. Én ezt értettem meg belőle, hogy és itt is valahogy úgy olvassuk, hogy azokat az okoskodásokat, amelyek emeltettek Isten ismerete ellen. Sajnos sokszor annyira vág az ige bennünket, hogy megpróbáljuk tompítani az élét. Ilyenkor megpróbáljuk kimagyarázni, hogy nem épp úgy van az. Nem kell azt épp olyan drasztikusan menni. Nem kell azt épp olyan konkrétan érteni. Valahogy másképpen kell. Más civilizációban élünk. Más napokat élünk. Hisz már 2000 év telt el azóta. Ugye sokszor mi fiatalok nem nagyon tudunk egyetérteni szüleinkkel sem, pedig csak egy generáció van köztünk. Sajnos, hogy így van ez. De Isten igéje 2000 év óta ugyanaz. És ahogy eszembe jutottak ezek a testvérek, az idős testvérek ezek a szavai, hogy még jobban elhatározódott bennem az, hogy igenis, az igét úgy kell érteni, ahogy van. Hát hadd tegyen Isten lelke bölcsé bennünket, hadd éljen bennünk nap, mint nap, hogy megértsük konkrétan mi az ő üzenete számunkra igéjéből. Hadd értsük azt úgy, ahogy ő akarna hozzánk szólni. Kívánom ezt számomra, és a testvérek számára is. Az énekar szolgálatát kérjük most, és az énekar szolgálata után pedig és Gábrielt, és és Evódiát kérjük szolgálni.
Fényeben ragyog, ott áldást terem a földeken. Féleremre ottan nincsen ok. Jó dolog napsugának lenni, letörölni a könnyes szemeket, mosolyogni a bánatos szívekre, és hirdetni mindig csak örömet. Jézus napsugara akarok lenni, életemben ő legyen a ragyogás. Gyermek szívem átadom néki, csak őt követem és senki más. Nem félek, legyen bármi is velem, én Jézus nyomdokán megyek. Ha felhős is lesz néha az ég, akkor is én napsugár leszek.
Ének a kis patakról. Valahol a hegyek alján, vagy az erdő sűrűjéből útnak indult egy kis patak, és folyt-folyt csendesen, néha szilajkodva, néha méltóság teljesen. A nap is megsimogatta, a szellő szirógatta, még lassan folyó lett belőle. És nőtt-nőtt az ereje, az ember is patakként indul, első lépései bizonytalanok, de bátorrá, de erőssé válnak, ha rájuk Isten napsugara ragyog. Csobogjatok hát ember folyamok. vigyétek nyílt tengerre terhetek, tárjátok fel lelketek titkát, és a viharban is Istenre nézzetek.
Egy gyek konferenciára, a gyermekek evangelizációs közösség a gyerektanítók részére, ahol én személyesen nagyon sok áldásban részesülhettem. Hálás voltam Istennek nagyon, mikor este hazaértem, újra elő kellett vegyem ezt a füzetecskét, mert annyira sok tanácsot, tanítást kaptunk, és ez nekem személyesen nagyon nagy segítség most így év elejére. Igaz, hogy én nem kezdem az iskolát, de most nagy lelkesedéssel egyre több gyerek kapcsolódik be a bibliaórákra, újra itthon van mindenki, és úgy érzem, hogy ez kell nekünk tanítóknak, hogy mi is tanulhassunk, és Isten igéjét tanulmányozzuk. Két előadó volt, de először a témát hagyd mondjam el. A téma az, hogyan segítsük a gyerekek beépülését a gyülekezetbe. Ez szerintem egy nagyon aktuális téma, és nagyon sokszor hallhatjuk ezt, hogy a generációk, hogy milyen kapcsolat legyen egymás között a gyerekek és a fiatalok, idősebbek között, és erről tanítottak bennünket Kisjuhász Vilmos és Edelman Sebestyén. Kisjuhász Vilmos, ő arról tanított, hogy mit tehet a gyülekezet pontosan. Amit elmondott, hogy a gyülekezet és a gyermekek között egy híd kell legyen, ami biztos pilléreken kell álljon. És az egyik, ez pedig a hit, ami az apostolok cselekedetei 16. rész 31. versében van megírva, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. A legfontosabb dolog, hogy mi a hívő testvérek higgyünk abban, hogy igenis a gyerekek be tudnak épülni a gyülekezetbe, és ők is a megváltott gyermekei tudnak lenni az Úrnak. De nem elég a hit, hanem mi emberek is oda kell tegyük magunkat, és kell szolgáljunk. Ezek az emberi faktorok, úgymond. És beszélt a szolgálatról, hogy milyen is egy igazi szolgálat. Hát a szolgálat az, amit teljes meggyőződéssel teszek, ellenérték várása nélkül. Tehát, hogy ne várjak érte se pénzt, se jutalmat, se dicséretet, hanem amit igazán Istenért teszek. És ezt szívből kell tegyem, és akkor Isten lelke eláraszt teljesen, és így tudok munkálkodni. Ha megvan ez a két pillér, akkor az első, ahol gyakorolhatjuk, az a család. Ahol azok a családok, akik kisgyermekes családok, vagy már nagyobbak. Az első igazi alkalom, ahol ezt gyakorolhatják, az első gyülekezet az a család kell legyen. És milyen módszerek vannak ahhoz, hogy mi ezt tegyük? Erről is hallhattunk. Az első és legfontosabb az, hogy imádkozzunk értük. Hogyha nem tudsz beszélni rólam nekik, beszélj nekem róluk. Ezt Isten mondja nekünk, hogyha úgy érezzük, hogy nem vagyunk képesek arra, hogy átadjunk valamit a gyerekeknek, vagy úgy érzem, hogy én mondjuk idős létemre mit tehetnék én ahhoz, hogy az a kisgyermek, az az óvodás bekerüljön a gyülekezetbe. Hát azt, hogy elmondom Istennek. Elmondom azt, hogy nem tudok semmit tenni, és kérem az ő segítségét. Nagyon fontos az ima, és úgy érzem, hogy azok is, akik nem tanítók, azok is az első és legfontosabb, amit tehetnek, hogy imádkoznak a gyerekekért, unokákért, nem hívő gyerekekért, barátkozókért, hogy beépülhessenek. Amit még tehetünk, hogy a gyülekezetet, a testvéreket, lásd Isten megváltott, megmosott gyermekének. Nagyon fontos, hogy minden egyes tagot Isten megváltott gyermekének kezeljünk, és egymással is jó kapcsolatban legyünk. Hát még mondhatnánk sok dolgot, de rövid az idő. Sebestyén a testvér, ő pedig arról beszélt, hogy mit tehet a tanító. Egy kicsit ez már jobban érintett, úgymond bennünket, és tanácsokkal látott el, ami nagyon, nagyon tetszett, hogy nevezte a gyerekeket. Nyers gyémántot vesztek kezetekbe Krisztustól, hogy ékesre csiszoljátok. Minden egyes gyermek egy drága kő, akit nagyon nagy értéknek kell tekintsünk, ajándéknak. És az a mi feladatunk, hogy csiszoljuk őket, és átadjuk mindazt, amit Isten akar üzenni általunk nekik. És ami nagyon fontos, hogy a tanítóknak legyen egy céljuk. Ami úgymond egy mottunk volt a konferencián, az a János második levelében, 4. vers. Felettébb örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeit között, akik az igazságban járnak. Ami a tanítónak a kulcs szerepe, hogy ismerje és szeresse az igazságot. És hogyha ismeri és szereti, akkor járjon is benne, és nem utolsó sorban tanítsa a gyerekeknek az igazságot. Az Isten igéje, ami a legfontosabb, hogy egy gyermek szívében már óvodáskorban ott legyen, és ezért nagyon fontos hangsúlyt kell fektetni a Biblia magyarázatára, igeversek tanítására, amit nem csak mi tehetünk, hanem otthon a szülők is, ahogy taníthatják a gyerekeket az aranymondatokra, vagy más Biblia versekre, mert például ezt én is elmondhatom, hogy nagyon sokszor segített nekem az iskolába, sőt most nagyobb korban is, amikor az Avanna klubban rengeteg igeverset tanultam, és nem is gondolja az ember, hogy milyen élethelyzetbe bukkan elő a fejünkbe egy-egy igevers, ami nagyon is közelebb vonhat Istenhez. És hát a tanítók munkarendjéről is volt szó, hogy mi a feladatunk, ezt a kapcsolatot meghozni a gyerek és a gyülekezet között. Szerettessük meg vele a Bibliát, az Isten igét, az Isten szolgálatát, készítsük fel az áldozathozatalra, és hadd próbálja ki a bizonyságtevést, és nagyon fontos, hogy engedjük szolgálni a gyerekeket, hogyha valami van a szívükbe, egy kérés vagy egy megtapasztalás, akkor fogadjuk a szeretettel mi a gyülekezet. Hát én személy szerint nagyon sokat tanulhattam, és sok dologra rávilágított Isten, hogy hol vannak hiányosságaim. Én kérem a gyülekezetet, hogy ne felejtsük el a gyerekeket holnap, hogy kezdődik az iskola, kicsiknek, nagyoknak, egyetem, talán mennek is el innen a gyülekezetből, hordozzuk őket imában, és nem csak imában tehetjük, hanem szerintem egy válveregetéssel, egy mosolyjal, egy kérdéssel, egy szolgálat megbízással legyen ez ott bennünk, hogy vágyjuk azt, hogy gyerekeink bekapcsolódjanak, és igazán oszlopos tagjai legyenek a gyülekezetnek. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Örvendünk annak, hogy a süketnémák is itt lehetnek közöttünk, és együtt szolgálhatnak velünk. Egy közös éneket fogunk énekelni, és a közös ének után pedig a süketnéma csoportot hallgatjuk meg a szolgálattal.
Jézusomat követem, jól tudom, hogy van velem, szépen tették végét ott, csak ő tudja az én utamon. Ó, ez fényes kapsugár, Jézus, ennyit lehet már.
van, vagy inkább úgy lesz most olyan kettős vagy hármas tolmácsolással, hiszen a Szentlélek is besegít, hogy megértsük azt, amit a siket testvéreink megosztanak most a testvérekkel. Köszöntöm szeretettel a testvéreket az Úr Jézus Krisztusban. Én voltam Németországban, voltunk egy néhányan siketek egy nagyon szép konferencián. Nagyon sokan voltunk különböző országokból, különböző süketnémák keresztjének. Nagyon tetszett nekem, nagyon szép volt. A gépkocsi vezetőnk egy idős román testvér, tulajdonképpen amerikai, aki Hollandiában, illetve Németországban élt sokat és dolgozott, most itt van Szatmáron, és ő sokat tett, hogy elvihessen bennünket erre a konferenciára. Hálásak vagyunk, hogy nem történt semmi baj az úton és ott sem. Nagyon köszönöm Istennek és a testvéreknek is, akik imádkoztak. Amen. Most lesz a kettes, illetve hármas tolmácsolás. Köszöntöm szeretettel a testvéreket, testvérnőket az Úr Jézusban. Az én nevem Joanna, lehet sokan ismerik a Darida testvéréket, neki vagyok az egyik unokája. Én eljöttem ide a gyülekezetbe, a süketnéma csoportba, és az Úr Jézus megkönyörült rajtam. Befogadtam a szívembe, és minden vasárnap itt vagyok a süketnéma testvérekkel. Én szeretném a bemerítésben is követni az Úr Jézust, és végig szeretnék hűséges lenni. Kérem a testvéreket, imádkozzanak, hogy a sok-sok kísértés között megálljak. Én hiszem azt, hogy az Úr Jézus meghalt az én bűneimért, megfizette az én bűneimet, és megbocsájtott nekem. És mindig életem végéig szeretném az Úr Jézust hűséggel követni. Békesség néktek az Úr Jézus Krisztusban. Az én nevem Flavius Sopron. Én a román baptista gyülekezetben merítkeztem be. Jártam és ott merítkeztem be. Voltunk egy háromnapos táborban a süketnémákkal a múlt hónap végén Zila mellett Poén nevű kis faluban. Nem is Zila, inkább Csúcsa mellett. Csúcsa, Lünga Csúcsa. 19 süketnéma voltunk ott együtt, keresztjének hívők. Bibliát tanulmányoztunk, közösséget gyakoroltunk együtt. Voltunk kirándulni is, egy magas hegyre mentünk föl, és úgy képzeltük, ezt Blanka is elmondta nekem, hogy ott van az Úr Jézus keresztje, délután 4-re értek föl a magas csúcsra, és azt mondta, hogy addig nem is ettünk, hogy egyszer imádkoztunk, és a Golgotát gondoltunk. Nagyon jó volt ez a tábor nekünk. Amen. Drága testvérek, testvérnők az Úr Jézus Krisztusban. Voltunk egy misszió úton Magyarországon, egy hétvégén, illetve vasárnap Debrecen mellett. Váradról is jöttek a süketnéma testvérek, és szerettük volna a Jóisten igéjét megosztani más siketekkel, akik nem ismerik az Urat. Nagyon jó volt nekünk magyarországi süketnéma testvérekkel is találkozni. Ott is vannak, akik szeretnék az Úr Jézust megismerni. Ki Jézus? Mit tudunk róla? Mit mond róla a Biblia? Mi tovább imádkozunk, hogy imádkozunk a süket némákért, mert nagyon nehéz nekik, hogy megértsék az evangéliumot. Kérjük szépen a testvéreket, segítsenek nekünk ebben az imában. Köszönöm azoknak, akik imádkoznak értünk, és kérjük Isten áldjon meg mindenkit.
Hangzott a felhívás, hogy erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. És ma délután folytatódik az ige szakasz egy újabb felhívással. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét. Sajnos már nem ismerhettem feleségemnek az egyik nagytatáját, aki még annak idején harcolt a háborúban, de a mama többször mesélt ezekről az élményekről, a háborús történetekről, az Istennek a csodálatos gondviseléséről. És sajnos már egyre kevesebben vannak köztünk olyanok, akik ilyen történetekkel tudnának beszámolni. De azt hiszem, hogy mindannyian egyetértenénk abban, hogy létfontosságú lehetett a harcban, a háborúban, az, hogy valaki jó erőlétben legyen, és meglegyenek a szükséges felszerelései, a harc eszközei. Akkor, mikor élesben ment a harc, mikor a fegyverek dördültek el, mikor a megmaradás volt a tét, akkor bizonyosan nagy jelentősége lehetett az erőnlétnek és a jó felszerelésnek. Ma már nincsenek háborúk, legalábbis környezetünkben. Nem jelenti azt, hogy holnap akár nem törhet ki háború körülöttünk. De most, ma nem kell félnünk fegyverropogástól, nem kell félnünk attól, hogy lebombázzák a városunkat. Nyugalomban lehetünk. De nem nyugtathatjuk így a mi lelkünket. Nem lehet ilyen nyugalma mi lelkünknek. Hiszen szellemi sikon ma is dúl a harc. Ma is háború van. Szellemi erők csapnak össze. És ez is élesben megy. Itt is a mi életünk a tét. A mi megmaradásunk, a mi lelki életünk, a mi győzelmünk a kérdés. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Az fontos látnunk és tudnunk, hogy kivel van dolgunk, kivel van harcolni valunk. Az ördög ellen kell nekünk küzdeni. Fontos lássuk azt, hogy nem akárki az ördög. Nem lehet alábecsülni. Nem lehet hősködni vele szembe. Ha Isten nélkül próbálunk szembeszállni a sátánnal, vesztett, már előre vesztesek vagyunk. Biztos a vereség. Aztán vizsgáljuk meg magunkat. Tapasztaljuk ezt. Tapasztaljuk-e a harcot a mi életünkbe. Érezzük-e azt, hogy szükségünk van Isten jelenlétére, szükségünk van arra, hogy ő legyen mellettünk harcainkban, mert máskülönben elveszettek vagyunk, senkik vagyunk, kicsik vagyunk, gyengék vagyunk, vesztesek vagyunk. Ha érezzük ennek szükségét, ha látjuk ezt, az a jobbik eset. De hogyha nem látom a harcokat az életembe, ha nincsenek ott a kísértések, ha minden nyugodt és olyan szépen megvagyok magamba, ha nem látom a harcokat, ha nem zavar az, hogy néha napján hazudok, vagy csalok, ha nem zavar az, hogy megnézek olyasmiket, amelyeket nem kellene, amik kárára vannak a lelkemnek, ha nem zavar az, hogy hitetlen vagyok, ha nem zavarnak az én megkötözöttségeim, hogy rabja vagyok kefteléseimnek, vagy szenvedélyeknek, vagy talán egy-két pohár italnak, ha nem zavar az, hogy hiányzok a gyülekezetből, akár hanyagság miatt, akár mert más az értékrendem, ha nincsenek harcaim az énemmel, a saját kívánságaimmal, a saját büszkeségemmel, akkor ma este egyet vissza kell lapozunk a Bibliában, és egy másik felhívást kell magunkéval tegyünk. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és elragyunk neked a Krisztus. A sátán nem zavarja az övéit, az ő gyermekeit. Nincsen semmi baja vele. De akkor, hogyha megyünk előre, ha odaszánjuk magunkat Krisztusnak, úgy, ahogyan a délelőtt is beszéltük azt, ha mindent odaadok, ha kész vagyok mindenről lemondani, hogyha nem egy olyan állott vízű kereszténységre rendezkedek be, akkor számít csak arra, hogy az ellenség folyamatosan ostromolni fog. Akkor számít csak arra, hogy kísértéseim lesznek, számít csak a próbákra, számít csak a megalázásra, talán a gúnyolásra, számít csak arra, hogy a sátán támadni fog, hazugságokkal, rágalmakkal, számít csak a folytonos támadásra. De ha így is van, akkor is ez a jobbik eset. A sátán a Bibliában úgy is megvan jelenítve, mint ordító oroszlán, aki szerte jár és keresi azt, hogy kit nyeljen el. Nagyon félelmetes és rémítő kép ez ordító oroszlán, aki azt keresi, hogy kit ragadjon el, kit nyeljen el. De talán nem olyan félelmetes a kép, de talán még veszélyesebb, amit ma este felolvastunk, hogy az ördögnek vannak mesterkedései. Hogyha megfigyeljük az első megkísértést is, láthatjuk, hogy legtöbbször a sátán nem erőszakkal tör rá Isten gyermekeire, hanem csellel, ravassággal, fondorlattal. A Károli fordításban úgy írja, hogy ellenállni az ördög ravasságai, minden ravassága ellen. Az új fordításban pedig az ördög mesterkedéseit írja. Úgy, ahogyan az okos teljesen más jelent, mint az okosság, és mondhatjuk azt, hogy a két szó egymásnak szinte ellentéte, ugyanígy a mester és a mesterkedés is. Akkor, mikor mestert mond valaki, akkor valaki nagy tudásúra gondol, aki alkot, aki létrehoz valamit, talán művészi értéket, valami értékeset létrehoz, aki követésre érdemes ember. Viszont a mesterkedésről, ha beszélünk, akkor valami zavaros dolog jut eszünkbe, ott lent, a sötétbe, talán a felszínes, elfogadható cselekedetek mögött mindig valami más, alattomos szándék húzódik meg. És ilyen a sátán, aki szeretné utánozni a mestert, az igazit, a Krisztust, de bizony csak mesterkedés lesz belőle. Persze, hogy sokszor világosság angyalának öltözik, és mindent elkövet, de cselekedetei mögött, próbálkozásai mögött mindig ott van a vérszomj, a gonoszság, az alattomosság, a manipuláció, az, hogy elszakítson bennünket a hittől. Annyira jól be tudja csomagolni, olyan jó marketingje van a sátánnak, olyan jól reklámoz, a legkedvezőbb, a legjobb dolgoknak tünteti fel előttünk a bűnt. Mindent elkövet azért, hogy elfogadtassa velünk, hogy megetesse velünk a halált. Ezért fontos ma este odafigyeljünk erre, és ezekkel a mesterkedésekkel szembe kell nekünk megállni, és ezért kell fölvegyük a lelki fegyverzeteket. A korintusi levélből felolvasott részben is Pál egy ilyen mesterkedésről számol be. Pál apostol szemére vetették azt, hogy személyes fellépése, megjelenése nem lelki hatalmat sugárzott, hanem inkább emberi gyengeséget, inkább gyávaságot szűrtek ki belőle, és ebből azt a következtetést mondták le, hogy tulajdonképpen Pál apostol tesz szerint él. Hát valószínű, hogy Pál apostol nem volt egy gladiátor termetű ember, és biztos az is, ahogyan a megszólításban is olvastuk itt a rész elején, hogy szeliden és gyöngétséggel közeledett a korintusi testvérekhez, és úgy látszik, hogy bizonyos okoskodóknak ez okot adott arra, hogy őt test szerinti embernek nevezzék. És ezért mondta azt Pál apostol, mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk, hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek. Úgy elgondolkoztam, hogy mi is beleeshetünk sokszor ebből hibába. Vajon milyen lelkipásztort, milyen vezetőt képzelünk el magunknak? Legyen jó megjelenésünk, öltözzünk jól, legyen rendezett, vezesse le jól az alkalmat, legyen dinamikus, legyen mozgalmas, beszéljen szépen, fogja össze jól a mondani valóját, aztán lehet sorolni sok minden elvárást. És nem rossz dolgok ezek, de az az igazság, hogy még egy embert sem mentett meg a haláltól az, hogy valaki jó volt öltözve, vagy jól szervezte meg az alkalmat. Persze, hogy fontos a szép imaház is, divatos legyen, dizájnos, minél modernebb, minél jobb berendezésekkel, de csak az épület nem mentett még senkit meg a haláltól. Azért, mert a mi hadakozásunknak a fegyverei nem test szerintiek. Úgy elgondolkoztam, még szolgáltak itt testvéreink is, a süketnémek, milyen jó az, hogy a mi megállásunk, a mi vitézkedésünk, a mi harcaink nem függnek testi adottságoktól és körülményektől. Emlékezzünk, mit mondott Sámuelnek az Úr, mikor azt a megbizatást kapta, hogy Dávidot kenje királyá. Ugye felvonultak Isainak mind a 7 gyermeke, és talán Sámuel már az első után már kiválasztotta volna, hogy ő lesz az, de az Úr azt mondta neki, ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Aztán hadd idézzek még az Ézsaiás könyvéből is. Mint vesszőszás harjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfi, a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle. Megvetett volt, nem törődtünk vele. Az Úr Jézusról szólnak ezek az ige versek. A királyok királyáról, aki a leghatalmasabb, akinek kezében van minden hatalom, ég és földnek az Ura, aki a legnagyobb harcot vívta meg, és nem csak megvívta, hanem győzött is, legyőzte a halált, és testében törékeny volt. De hány és hány embert ismerünk mi is személyesen, akik testi nyomorúság között vannak, betegségben évek óta talán ágyhoz kötötten, és mégsem adták fel a harcot. Mégis küzdenek, és hadakoznak. Azért, mert hadakozásuk nem test szerint való. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében. Így olvastuk a Korintusi levélből. Az Efézusi levélben pedig azt olvastuk, hogy öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét. Tehát öltsük magunkra kinek a fegyverzetét? Istennek a fegyverzetét. A Korintusi levélben pedig úgy írja, hogy ezek a bizonyos fegyverek erősek az Isten kezében. Tehát ott vagyunk a harcban, a támadás, a védekezés részesei vagyunk, de kiderül, hogy mégsem mi vagyunk azok, akik győzünk, mégsem mi vagyunk azok, akik által nyertes lesz a csata, hanem maga a hatalmas Isten. A hatalmas Isten, aki nem hagy magunkra bennünket harcainkban, nem hagy egyedül bennünket, sőt, még a fegyvert is megadja. Ő tartja a kezében. Ha kell, ő forgatja azt. És ha mi is hűségek leszünk Istenhez, ha mi is kitartunk mellette, akkor biztosak lehetünk abban, hogy nyert ügyünk van. Úgy folytatja tovább Pál apostol, hogy erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Itt már nem is csak az önvédelemről van szó. Nem is csak arról van szó, hogy támad a sátán, és én azt Isten segítségével ügyesen kivédtem, hanem erődítmények lerombolásáról van szó. Itt egyenesen támadunk a sátánnal szemben. És nem beképzelten, nem önmagunkba bízva, hanem Isten fegyverzetével, Isten mellett. És akkor lerombolhatjuk a falakat, amelyek elválasztanak bennünket Istentől, elválasztanak attól, hogy még jobban megismerhessük Krisztust, még tisztában lássuk őt, olyannak, mint amilyen. Lerombolhatunk olyan falakat, amelyek körbezárják a mi szeretteinket, amelyek bezárják őket, amelyek elzárják őket Krisztus szeretetétől, Krisztus dicsőségétől. Ma este lássuk meg azt, hogy a hívő embernek, nekünk nincsen alternatívánk, hogyha életben akarunk maradni. A harc nem választási lehetőség, ha életben akarunk maradni. Vagy felvesszük a fegyverzetet és harcolunk, vagy pedig elesünk és meghalunk. Ugye milyen sokszor megtapasztaltuk azt, mikor saját erőnkből próbáltunk győzni, mikor elhatároztuk olyan sokszor azt, hogy már pedig mostantól nem fogok ilyen lenni, mostantól ezt másképp csinálom, erről mondok le, azt nem fogom tenni, és újból és újból kudarc lett a mi elhatározásunknak a vége. De Istennel lehet győzni. Sajnos, amíg itt a Földön élünk, részünk van a támadásban. Nem csak napi 8 órában, nem csak munkanapokon, vagy nem csak hétvégéken, hanem állandóan, folytonosan. Ez nem jó. De az jó, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, és nem vagyunk védtelenek ebben a harcban, hiszen Isten van mellettünk, és az ő fegyverzetét biztosítja számunkra. Ma este engedjünk ennek a felhívásnak, amit ma hallottunk. Nem tudom, hogy hol állunk, ha kell, annak a felhívásnak engedjünk, amit Efézusi levélből olvastunk. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból. Ha kell, engedjünk annak a felhívásnak, hogy öltözzétek fel az Isten minden fegyverzetét, hogy ellenállhassatok az ördög mesterkedéseinek. Amen. Thank you.
Köszönjük az, hogy ezen a délutánon is tanítottál bennünket. Adj erőt, hogy fel tudjuk öltözni minden nap azokat a fegyverzeteket, amelyel győzünk. Tudom, hogy csak a te jelenlétedben s veled együtt tudunk győzni. Kérünk téged, adj erőt a ránk következő napokban, amikor munkában, iskolában, vagy bárhol találtatunk, hadd tudjunk győzedelmes életet élni. Köszönjük, hogy bennünket nagyon szeretel, a te fiadban, Jézus Krisztusban van az erő, és így egymásunk imája által is, a közösség által is adol erőt, adol gyógyulásokat, adol szabadulásokat. Köszönjük, hogy ilyen Istenünk van, aki bennünket meghallgat. Amen.